Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Elsőként arról lesz szó, hogy nem okoz komoly gondot az orosz gazdaságnak, hogy az amerikai elnök és az indiai miniszterelnök megállapodása részeként India nem vásárol több orosz olajat. Erről Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa beszélt az Inforádiónak. Varga Mónika interjúja.
Formálisan India 2022 után vált nagy orosz olajvásárlóvá, és voltak időszakok, amikor a második legnagyobb vásárlója volt az orosz olajnak, Kína után, Törökország előtt, most is különben egy kitüntetett szerepe van. Általában elmondható, hogy ilyenkor az történik, ha egyáltalán betartják azt, amit ígérnek, hogy India kénytelen lesz máshonnan megvenni ezt az olajmennyiséget, közel-keletről feltehetően, és akkor azok, akik eddig azt a közel-keleti olajat, vagy más olajat vették, azok kénytelenek lesznek a sor végére állni, és megvenni a nap végén az orosz. Ez az olajpiac rendkívül likvid, éppen ezért azt lehet mondani, hogy ha nincs túltermelés a világ olajpiacán, akkor pusztán ez a cserebere, ez a csiki-csuki, ez okozhat persze átmeneti problémákat, de az orosz olaj meg fogja találni a helyét. Annyiban van jelentősége szerintem, hogy egyrészt gondokat okoz az oroszoknak, tehát átmeneti problémákat, meg kell találniuk az új piacokat. Másrészt valóban van valami túltermelés a világ olajpiacán, lehet abban reménykedni, hogy valami keveset megcsökken az orosz olaj részesedése a világpiacból.
Kína India mellett a másik nagy orosz energiahordozó felvásárló, ahogy ön is említette. Ez továbbra is így van, mert az elmúlt hetekben arról érkeztek hírek, hogy Peking leállította az orosz áramimportot, és hogy az elmúlt évben az olajvásárlás is visszaesett. Számít arra, hogy még tovább csökken az orosz energiaimport Kínába?
Átmeneti helyzetben vagyunk, és ősszel hozott az Egyesült Államok szankciós intézkedéseket, ezek elég komolyak, és általában egy ilyen féléves adaptáció van ezekhez. Tehát ma már szinte bármilyen orosz olajtársaság exportja amerikai szankciók alá esik, korábban nem volt ez a helyzet, és ez valamilyen szinten alkalmazkodik a piac. Most ez az alkalmazkodás nagyon sokrétű. Tehát, hogy Kínában, Indiában is az történt, hogy a nagy állami olajfinomítók meg olajcégek leálltak a vásárlással, mert féltek az amerikai szankcióktól, de például Kínában a kis finomítók azok továbbra is importálnak, sőt többet vesznek. Például a vezetékes szállítást Kínában nem érintette. Tehát nagyon ilyen kaleidoszkop-szerű a reakció, bejön egy csomó ilyen közvetítő cég, eltűnik, ugye átnevezik, panamai olajat vesz az ember, panamai hajókon hozza be. Tehát igazából nagyon nehéz fölmérni, hogy hova haladunk, amíg ki nem alakul egy ilyen új egyensúly, ez valószínűleg itt a tavasz elején be fog következni. Mint mondottam volna, ugye az olajpiacnak rendkívüli mértékben rugalmatlan a kereslete. Tehát főleg autózásra használjuk, megveszik ezt a mennyiséget, ezért, hogyha nincsen túlkínálat a piacon, akkor valakinek a nap végén meg kell venni az orosz olajat is. Ezért én nem várok egy ilyen drasztikus összeomlást az orosz olajexportban, a számok sem ezt mutatják különben, tehát egy ilyen 2-3%-os csökkenés van, ez önmagában örvendetes, de azért ez nem egy összeomlás. Az oroszok továbbra is el fogják tudni adni az olajuk legjavát, és nagyon nincs már eszköze különben az Egyesült Államoknak, hogy ezt befolyásolja.
Milyen állapotban van most az orosz gazdaság?
De volt egy nagyon nagy fölpörgés az orosz gazdaságnak a háború után, 22-től mondjuk azt lehet mondani 25 közepéig. Ez javarészt a háborúnak volt köszönhető, illetve annak, hogy az oroszok kiengedték a pénzügyi tartalékaikat. Saját nemzeti össztermékük 15-20%-át ebben a három évben ráöntötték a piacra. Ez egy hatalmas fiskális stimulus volt, és ezért elértek egy 3-4% körüli gazdasági növekedést. Ennek vége van. Tehát, hogy ez mondjuk a jó hír, illetve az, hogy hát bizonyos technológiai szegmensekben, vagy bizonyos helyeken nyilvánvalóan van egy technológiai előregedés, amit ugye a stratégiai embargó miatt nem tudnak normálisan pótolni, valamennyire tudnak. Ezért nyilvánvaló, hogy nincsen jó állapotban az orosz gazdaság, a stagnálás közeli állapotban van. Ettől függetlenül én úgy látom, hogy a háborúnak a helyi értéke az orosz politikai eliten belül nagyon magas, és más módokon ugyan, de tudják folytatni ezt a háborút, és folytatni is fogják, kerül, amibe kerül, legalábbis rövid távon. Abban lehet reménykedni, hogy valóban ez a fajta ilyen gazdasági pangás, ez a stagnáláshoz közeli állapot, ami most van, illetve az a degradáció, ami a technológiai és műszaki kultúrában megkövetkezik, azok előbb-utóbb oda viszik Oroszországot, hogy mégis jobbnak lássa a békét kötni, de jelen pillanatban rövid távon nincsen korlátja annak, hogy ezt a háborút folytassák.
Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársát hallották. Több mint 500 000 spanyolországi migráns és menedékkérő jogi státuszának rendezését célozza egy friss királyi rendelet. Ignát már kérdezte erről Gönczi Róbertet, a Migráció Kutatóintézet elemzőjét.
Spanyolország migrációs szempontból különös politikát folytat lassan Európában. Ők nagyon hasonlóképpen gondolkoznak, mint Európa többsége tette 2015-ben. Ennek az egyik központi oka az, hogy ugye következetesen most már Pedro Sánchez kormánya, ami egy szociáldemokrata kormány, van hatalmon húzamosabb ideje, akik annak ellenére, hogy már mindenféle migrációs krízissel szembenéztek, ami létezhet továbbra is, a fő központi gondolatuk az, hogy a spanyol demokrácia problémát az bevándorlással kell megoldani. Nem ez a 500 000, legalább egyébként fogalmazunk úgy, hogy legalább 500 000 migránsnak odaígért tartózkodási engedély az első ilyen gondolat. Ugye itt tavalyi év végén volt arról is szó, hogy hány millió migránst kell még befogadni, hogy egy 2,5-ben állapodott meg a spanyol kormány végül annak érdekében, hogy sikerüljön felhúzni azt a foglalkoztatottsági rátát, ami jelentősen csökkent Spanyolországban az elmúlt 10 évben. Itt fontos azt is kijelenteni, hogy itt azért is van szükség folyamatos bevándorlásra Pedro Sánchez kormánya szerint, hiszen a szolgáltató ipari szektor az, ami a legerősebb Spanyolországban, és ez folyamatos munkaerőt igényel egy olyan lakosság esetében, ami rapid csökkenésben van természetes születés által, és ez nem feltétlenül csak és kizárólagosan környező régiókbeli bevándorlást jelent, ugye egy nagyon jelentős számú latin-amerikai bevándorló is tartózkodik Spanyolországban, több millió fő, nyilvánvalóan ennek a központi oka a nyelvi sajátosságok, de hogy mit is jelent pontosan ez a döntés, ez a 500 000 migráns, akinek ígértek tartózkodási engedélyt, itt fontos kijelenteni ezzel kapcsolatban, hogy 500 000 fő érintettségéről tudunk. Tehát ők azok, akik biztosan fognak jelentkezni erre a programra.
Ezt hogyan mérték fel, vagy ezt hogyan lehet tudni, hogy ez pont 500 000 embert érint?
Ez a legnehezebb dolog megállapítani, hogy mennyi irreguláris tartózkodik egy ország területén, hiszen ugye nem regisztrálták magukat, nincsenek dokumentumaik, de általában abból szoktunk tudni adatokat kimérni, hogy mennyi ember vett igénybe különböző szolgáltatásokat, és talán a legfontosabb számadatunk az az egészségügyi szektor, hiszen még az irreguláris migránsoknak is szükségük van arra, hogy időnként házi orvoshoz menjenek, és ez alapján tudjuk levonni azt az adatot, hogy van 500 000 ilyen fő. Itt nyilvánvalóan nem úgy kell értelmezni, mint egy adózó állampolgár esetében az orvosoknak a szolgáltatásainak a használatát, hanem itt arról van szó, hogy különböző állami támogatási programok vannak pontosan arra irányulva, hogy az irregulárisok is tudjanak orvosi szolgáltatásokat igénybe venni, amennyiben szükségesek, és ebben az esetben tudjuk megállapítani ezt az 500 000 főt.
Hogyan zajlana ez a legalizálási folyamat? Mik a feltételek, ezeket ki ellenőrzi, és hogyan lehet ezt úgy megállapítani, hogy akkor ezek szerint nagyjából 500 000 emberre alkalmazhatóak legyenek?
A feltételek elég szigorúak. Egyrésztről szükséges hozzá büntetlen előélet. Tehát aki büntetett előéletű, az nem fog kapni tartózkodási engedélyt. Nyilvánvalóan itt kritikus szemmel megállapíthatjuk, hogy ez ugyanaz a problémakör, amiben szerte körbenézünk Európában, mindenhol találkozunk, hogy a büntetett előéletű emberek kitoloncolását nem sikerült még megoldani. Tehát lehet, hogy tartózkodási engedélyt nem fognak tudni kapni, hiszen lesz valamilyen bizonyíték a rendőrségi dokumentumokban arról, hogy valamit egyszer elkövettek, viszont nem fogják tudni kiutasítani őket, nem fogják tudni hova áttelepíteni őket. Ha pedig elindulna az a procedúra, hogy mégiscsak egy harmadik országba kerüljenek ezek az illetők, abban az esetben ugye Schengen lehetővé teszi, hogy a szomszédos országokba áttelepüljenek időszakosan vagy véglegesen, Franciaországba, Portugáliába, ahonnan utána még nehezebb őket kiadatni. Továbbá feltétel az is, hogy 2025. december 31-e előtt legalább 5 hónapot Spanyolországban tartózkodtak. Ezzel kapcsolatban megint lehetnek kérdések a fejünkben, hiszen nem feltétlenül biztos hogy ez különböző dokumentumhamisításokkal nem lehet megoldani. Elképzelhető, hogy így pont az imént említett szomszédos országokból fognak átjönni irreguláris migránsok annak érdekében, hogy tartósan az európai kontinensen maradhassanak, illetve szükséges lesz orvosi jelentés is, valamint pénzátutalási igazolások is.
Milyen a politikai vagy a társadalmi fogadtatása ennek a rendeletnek?
Vannak kritikusai és vannak támogatói is. A támogatói alapvetően a baloldalról jönnek. Egyrészt van a bal-közép szociáldemokraták, Pedro Sánchez kormánya, akik ezt már hosszú ideje mondják, ezt a projektet. 2024. októbere óta ők zászlójukra tűzték, de az is fontos látni, hogy a szociáldemokratáktól balra helyezkedő Podemos párt is támogatja ezt. Ők már 2021 óta folytatnak egy népi kezdeményezés keretei közt egy társadalmi vitát erről a kérdéskörről, aminek volt 700 ezer aláírója, meg több száz civil szervezet, ami támogatta. Ez a Podemos párt, ez az a párt, aminek az egyik vezetője, Irene Montero, pár nappal ezelőtt úgy fogalmazott, hogy ő örömmel látná azt a lakosság cserét, amiről szeret beszélni a jobb oldal, mert ebben az esetben az idézem rasszistákat lecserélnék a dolgozó migránsok. Tehát szükséges lehet, hogy a Podemos pártnak a gondolkozásmódja jelentősen eltér a jobb közép és a jobboldali néppártól és Voxtól, akik viszont élesen kritizálják Pedro Sánchez kormányának kezdeményezését. A jobboldali Vox népességcserére figyelmeztet, pontosan erre próbált meg Irene Montero reagálni ebben a balul sikerült mondatában. A jobbközép néppárt pedig úgy fogalmazott, hogy Sánchez kormánya csak a figyelmet akarja elterelni a januári vasúti szerencsétlenségről, amiben ugye több spanyol állampolgár is elhalálozott.
Hát a két dolognak talán túl sok köze nincs egymáshoz. A kritikusok mit mondanak? Mitől félnek igazából? Milyen veszélyeit látják ennek a rendeletnek?
Mégiscsak legalább 500 ezer új spanyol tartózkodási engedélyt fognak kiadni olyan embereknek, akikről azt mondjuk most, hogy a feltételek elég szigorúak, de soha nem vehetjük elég komolyan a naivitás faktorát, hogy mégis a hatóságok hogyan fognak tudni megbirkózni egy ekkora embertömeggel, akik már most látjuk képeken az utcákon állnak sorba a létező vagy nem létező dokumentumaikkal, hogy megkapják ezeket az engedélyeket. Itt, hogyha ezek tartós tartózkodási engedélyek lesznek, ezek új utakat nyithatnak az állampolgárság irányába is. Fontos megállapítani, hogy most nem állampolgárságról döntenek, és nem szavazati jogról döntenek, viszont azok, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, és adóznak spanyol földön, ugye ez volt a másik indok, ami miatt Sánchez kormánya úgy gondolta, hogy ez egy nagyon fontos lépés lesz, hogy ne a fekete gazdaságban dolgozzanak ezek az irreguláris migránsok, hanem adózzanak a spanyol államnak. Hogyha viszont valaki tartózkodik is, és adózik is, sokkal könnyebben tudja megszerezni a spanyol állampolgárságot.
Arról van valami becslés, hogy ez hány legális munkahelyet jelenthet a spanyol gazdaságnak, illetve mennyibe kerülhet neki?
Ezek megint olyan kérdések, amire nem tudunk választ adni ebben a pillanatban. Itt fontos tényleg azt látni, hogy ez egy hosszú ideje tartó társadalmi vita, látszik egy folyamatos munkaerő hiánya a tiszta gazdaságban, különösen a szolgáltatóipar szektorban. Spanyolországban ugye nyáron mindig megugrik a munkahelyek száma Spanyolországban a nyaraló tömegek miatt, akik mennek a spanyol tengerpartra, ezt próbálják meg kiküszöbölni azzal, és azzal arra próbálják bátorítani is ezeket a vállalkozásokat, hogy inkább dolgoztassanak tisztán embereket, mint hogy problémájuk legyen az adóügyi hatóságokkal.
Gönczi Róbertet, a Migráció Kutatóintézet elemzőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Franciaországban az ügyészség 4 évnyi börtönbüntetést és 5 év közügyektől eltiltást kért Marine Le Penre, a nemzeti tömörülés politikusára, az Európai Uniós források visszaélésszerű felhasználása miatt indított fellebbviteli tárgyaláson. A per kimenetele a nemzeti tömörülés irányát és elnökjelöltjének személyét is meghatározza majd, mondta az Inforádiónak Szűcs Anita, a Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének docense, akivel Varga Mónika készített interjút.
Azon nagyon izgalmas, hogy mivel a közvetlen hatályt most nem kérték, tehát nem lép az ítélet végrehajtás után közvetlenül érvénybe azt, hogy eltiltják őt a közügyeknek a gyakorlásától, hanem majd csak a másodfokú ítélet után, hogyha nem mennek a semmitőszékhez, de hogyha semmitőszékhez mennek, akkor csak akkor léphet a közügyektől való eltiltás hatályba. Akár így, akár úgy alakul, mindenképpen meghatározza azt, hogy milyen kampányt fog folytatni majd a Rassemblement National Franciaországban. És itt két út van. alapvetően. Az egyik pedig az, és ez már most a 2026-os előfutásban a kampányra való felkészülésben meghatározza, vagy Marine Le Pen viszi tovább az ügyeket, vagy pedig hát mögé lép Jordan Bardella, aki régóta ugye Marine Le Pennek a jobb keze és a protezséje, a Marine Le Pen építi föl nagyon tudatosan Jordan Bardellát erre a szerepe. És a nagy kérdés az, nem is a személy kérdése, hanem amit ők képviselnek. A Bardella elkezdett már a saját jogán népszerű lenni, arra Rassemblement Nationalnak a választói körében, és egy teljesen más irányt képvisel, mint Marine Le Pen. Hát Bardellával jönne egy fiatalodás, egy középre tolódás, pedig hát Marine Le Pen is megkezdte ezt az utat, de ő ugye egy határon megállt.
Tehát akkor ez egy más párt lenne?
Az, hogy más párt, azt így nem lehet kimondani, ugyanazon a párton belül maradna, de elindul egy más irány. És ez Jordan Bardella nagyon következetesen képviseli. És hát ott van egy személyes oldal is, hogy Marine Le Pennek az egész élete arról szólt, hogy köztársasági elnök szeretne lenni. Tehát neki ez egy személyes úgy, az, hogy józan pártpolitikai megfontolásokból visszalép, vagy nem lép vissza, ez a saját személyes érintettsége biztos, hogy befolyásolni fogja. Most Jordan Bardellát, amikor megválasztották Marine Le Pen helyére, a párt élére, akkor egy jó 85%-os támogatottsággal választották meg a Rassemblement Nationalon belül. Ez azt jelenti, hogy azt az irányt, amit Marine Le Pen megkezdett, és sokkal radikálisabban Bardella képvisel, azt a tagság jónak látta, hogy kövessék. Tehát belső felméréseket tudunk, sok különböző számmal. A legutolsó, amit én olvastam, az az volt, hogy a Rassemblement National tagoknak 50-60%-a, de inkább több mint 50%-a, inkább Bardellát preferálja Le Pennel szemben. Tehát ez mindenképpen egy stratégiai választás kell, hogy legyen a Rassemblement National számára.
A Jordan Bardellai új irányjal több szavazót gyűjthetne maga köré a nemzeti tömörülés, tehát nagyobb eséllyel indulna az elnökválasztáson Jordan Bardella, mint Marine Le Pen?
Ez folyamatosan mérik, és ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani. Tehát azért szokták általában a párton belüli támogatottságot nézni, mert azok biztos, hogy a kórszavazók, tehát azok a magszavazók, és úgy tűnik, hogy ott Bardellának most egy hajszállal, de nagyobb a támogatottsága. Ő egy ilyen Giorgia Meloni-féle irányzatot képzel el felépíteni, de hogy milyen erős ez a támogatói infrastruktúrális háttér, tehát nem csak a szavazók, akik rá szavaznának, hanem a pártfinanszírozás, párttámogatók, stb. Az megint egy másik kérdés. Tehát nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Én azt gondolom, hogy ez magának a párt számára is ez egy fő kérdés, hogy vajon támogatják-e ezt a fajta megújulást, vagy nem a szavazók.
Szűcs Anitát a Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének docensét hallották. Bár Európában sokakat foglalkoztat az Epstein ügy, Amerikában leginkább a politikusokat, a lakosság számára ez bulvár témának számít, mondta el az Inforádiónak Magyarics Tamás, az ELTE emeritus professzora, Domanics András interjúja.
Tartja mindkét párt, illetve elsősorban a demokraták jelen pillanatban az ügyet a napirenden, ugyanis Donald Trumpnak a neve ismételten felbukkan, de természetesen az, hogy Bill Clintonnak a neve ott van, az szinte senkit nem lep meg, és hát más prominens emberek is, Bill Gates-től kezdve Elon Muskig. Az biztos, hogy a Trump kormányzat nem teljesen jó kezelte ezt a helyzetet. Most nem lehet tudni, hogy milyen okból, de egyrészt először nem akartak nyilvánosság hozni iratokat, utána mégis nyilvánosságra hozzák az iratokat, de azokat is úgy hozták nyilvánosságra, hogy ki vannak törölve bizonyos nevek, dátumok, nyilvánosságra hoznak olyan dolgokat, mint például azokat a repülési naplókat, amelyek rögzítik, hogy mondjuk Bill Clinton hányszor repült az Epstein birtokra, és honnan. Egy politikai ügy az, hogy ezzel kapcsolatban meg kellene jelenniük a kongresszusi képviselőházi bizottság előtt, a jogi üzavona folyik arról, hogy most megjelennek, nem ilyennek, meg feleségével együtt. Tehát ez egyfajta politikai rögbi labda, hogy itt most a Super Bowl-nak a hetére aktuálisak legyünk, de hát ennek az egész ügynek gyakorlatilag eddig két igazi kárvallottja volt, mindkettő brit, az egyik András herceg, akit megfosztottak a rangjától, és még a király rezidenciából is kiraktak, másik pedig Peter Mandelson, aki épp a napokban mondott le a munkáspárti tagságáról, ő volt hogy gyakorlatilag a munkáspártnak idézelbe az SZR, elsőbb a Blair kormányzat alatt, Amerikában ilyen többben még nincsen komoly áldozat.
Ezt nagyjából politikai ügynek tekinthető, legalábbis ami a hullámait illeti. Az egyszerű amerikai embereket mennyire érdekli ez az egész Epstein ügy?
Ez inkább egy bulvár ügy, amiből a bulvár sajtó, adott esetben a közösségi média bizonyos körei jól élnek, de hát gyakorlatilag most már egyre inkább a félidős választások azok, amelyek az embereknek a figyelmét lekötik, illetve hát az olyan úgynevezett folyas kenyérügyek, hogy az infláció kicsit magasabb, mint ahogy ígérték, az árszínvonal kicsit magasabb, mint ahogy ígérték, politikai vita folyt Kaliforniában és Texasban a választói körzetek átrajzolásáról, most legutóbb olyára Trump azt vetette föl, hogy egységes választási rendszert vezessenek be, ami alkotmányba ütközik. Tehát ilyen ügyek azok, amik az embereket inkább foglalkoztatják. Az Epstein ügy az feltétlen a híradóknak, vagy a komolyabb híradásoknak az utolsó egy-két szekciójába szorul szerintem.
Említette, hogy ugye eddig két angol bukott bele ebbe, egy politikus, igen, illetve egy koronaherceg. Lehetnek még Európában további áldozatok? Európában ez egy politikai ügy?
Azt nem lehet tudni, mert sok híresség szerepelt a listán, de ahogy mondtam, elég sok nevet letakartak még a létrehozott iratokba, tehát elképzelhető, hogy nem csak amerikaiak, és úgy tűnik, hogy nem csak amerikaiak voltak a vendégek az Epstein birtokon, és élvezték Epsteinnek, illetve hát az által megkívottaknak a vendégszeretetét, úgy így mondjam. Elképzelhető, hogy mások is szerepeltek ebbe. Tulajdonképpen ez az Epstein ügy arra világít rá, hogy egy gazdasági, politikai, társadalmi kultúrás elit gyakorlatilag sokszor törvényen felül érzi magát, és olyan előnyöket, vagy olyan vélt előnyöket próbál kihasználni, amelyek félig meddig törvénybe ütközők, és hát úgy gondolják, hogy ők ezeket is meg tudják úszni, mindahogy elképzelhetően megúsztak sok mindent.
Magyarics Tamást, az ELTE emeritus professzorát hallották. A szlovákiai magyar kisiskolák egy részét azért zárják be, mert kevés a tanuló, mondta el az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője. Tárnok Balázssal Exterde Tibor beszélgetett.
Kisiskolák átalakítása, amely fogja, már most is nyilván érinti a magyar nyelvű oktatást, ez ellen lehet valamit csinálni? Ez adminisztratív intézkedésnek tűnik. Nagyon jól megérvelhető minden államban, hogy mi ennek az előnye az állam számára. És a vége az, hogy elfogynak a magyar nyelvi tanítási helyek.
Így van, tehát a szlovák politika megpróbálja ezt egy ilyen racionalizálási csomagba belerakni, és hát lényegében van is ebben valahol igazság, ugye az állami és önkormányzati fenntartásban lévő iskolák esetében több magyar iskolát is érint olyan helyzet, hogy rendkívül alacsony a diákszám, mondja a szlovák állam, próbálják ezt racionalizálni iskola összevonásokkal. A fő kérdés felvidéki magyarok szempontjából az, hogy ebbe a diskurzusba bevonják-e a felvidéki magyarságot, vagy rólunk akarnak döntést hozni nélkülünk. A rólunk nélkülünk elv nem elfogadható. Tehát ha bármilyen racionalizálása vagy átszervezése merül föl az oktatási rendszernek, a kisiskolák bezárása felmerül, abból nem hagyhatják ki a felvidéki magyarokat. Ez ugyanis pont azt az otthonosság érzés mellőzését erősíteni, és a másodrendű polgári szerepet erősíteni, amit az eddigiekben is tapasztaltunk. Ebben nagyon keménynek kell lenni a felvidéki magyar politikának, és a Magyar Szövetségnek egy jó kiinduló alaphelyzete van, hiszen az országban a legerősebb politikai párt vagyunk regionális szempontból. Bár ugye az elmúlt 15 évben visszatérően kudarcok értek minket az országos bejutási küszöb elérését illetően, a Magyar Szövetségnek van a legtöbb polgármestere és megyei képviselője az egész országban. Regionálisan rendkívüli módon beágyazottak vagyunk, kihagyhatatlan a Magyar Szövetség ebből a döntésből, hiszen a polgármesterek helyben pontosan látják, hogy egy esetleges átszervezés is mivel járna, és vannak, mindig vannak alternatív javaslatok. A kulcskérdés az, hogy a döntést ne úgy hozzák meg, hogy ebből kihagyják a felvidéki magyarok legitim politikai képviseletét.
Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatóját hallották. Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója hangzott el, a szerkesztő Illis László nevében köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt Zsámboki Zsoltot hallották.